akkor elővennénk a heidelbergi KT-nak a második kőtáblára vonatkozó parancsolatait. A Mózes második könyvéből fel is olvasnám ezeket, nem azért, mintha feltételezném, hogy nem tetszene tudni kívülről is, de mégis hadd legyen előttünk, mint igei vezérfonal ez az ige a második, Mózes második könyve 20. fejezetéből, a 12. verstől. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami az övé. Kedves testvérek, azért annyit hadd mondjak el, hogy egy amerikai filmnek a címe jutott eszembe, amikor elkezdtem készülni, annak a filmnek, sorozatnak a címe, aminek az a címe, hogy Lehetetlen küldetés. Tehát az, hogy most egy óra alatt összefoglaljuk 6 parancsnak a értelmét, teljes mélységét, az azt lehet mondani, hogy lehetetlen küldetés. Ajánlok a testvéreknek egy könyvet, valamikor kiadták, mostanában én nem találkoztam vele, egy holland professzor, Dauma professzor könyvét a 10 parancsolatról. Ez a most megjelent, magyarul eddig megjelent legteljesebb, legalaposabb, legbiblikusabb, legvilágosabb, leggyakorlatiasabb 10 parancsolat magyarázat, ami a világon van. Tehát ha valaki meg tudja szerezni még, antikváriumban itt ott, most a 90-es években adták ki, nem tudom, hogy ki tudja megszerezni, de a 10 parancsolat, ez a címe, és nagyon világosan, nagyon határozott, én is fogok belőle idézni dolgokat, mert nagyon érdemes, tehát ezt a könyvet szeretettel ajánlom mindenkinek. A második kőtábláról van, tehát szó az elsőt, sajnálom, hogy én interneten nem tudtam meghallgatni, mert még nem volt feltéve, hogy Dezső mit mondott az első kőtábláról, nagyon kíváncsi lettem volna, nem azért, mint hogyha én arról beszélnék most megint, hogy fontos a második kőtábla, de az első, és akkor megismételném azt, amit ő mondott, de kíváncsi lettem volna, hogy ő mit mondott róla. Mindegy, az első kőtáblát ugye Jézus úgy foglalja össze, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, mint magadat, a második pedig, hogy szeresd fele barátod magadat. Már egyel arrébb mentem egy sorra, bocsánat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Először bevezetésül egy néhány dolgot erről, szeresd fele barátod magadat. Emlékszünk rá, hogy Jézustól megkérdezték ezt, hogy de ki az én fele barátom. Azért ezt tisztázzuk, hogy mit mond az Isten igéje, mert Jézus is megkérdezte, hogy de ki az én fele barátom. Ugyanis az ószövetségi értelemben a 3 Mózes 19-18 szerint például a fele barát a saját népem közül való. Tehát abban a korban úgy gondolkoztak, hogy az a fele barátom, aki a mi kutyánk kölyke, ahogy falu mondjuk, tehát aki a mi nemzetségünkhöz tartozik, legfeljebb még ugye Izraelnél beletartoztak azok az idegenek, akik náluk letelepedtek, de hát ott éltek közöttük. Tehát még az éppen ezért olyan megdöbbentő, amikor Jézus erre elmondja az irgalmas samaritánus történet, ki az én fele barátom. Tulajdonképpen ott Jézus elmondja azt a példázatot azért, mert a samáriai, aki könyörült rajta, az nem az ő népe közül való volt, sőt tudjuk, hogy gyűlölték egymást, és haragudtak egymásra a zsidók és a samaritánusok. Tehát Jézus ott egy teljesen új értelmet ad, mint ahogy az új szövetségben. Ugye kapunk egy új lelki látást és egy új értelmet, nem azért, mintha a régi elmúlna, hanem én inkább így mondom, hogy tovább van fejlesztve. Tehát nem az, hogy az elmúlik és már nem kell, hanem kapunk egy olyat Jézust, ami már tovább van még fejlesztve, majd erről még beszélek. Tehát Jézus azt mondja, hogy az a fele barátod, aki az utadba kerül, és szüksége van a te segítségedre. Ugye? Tehát aki az utadba kerül. Legtöbbször általában az ember úgy gondolkozik, hogy ugye a pap és a lévita úgy gondolkod, hogy ez az utamban van ez az ember. Nem, utadba került ez az ember. Nem utadban van. De nekik útjukban volt. A Krisztus evangéliumával tehát a felebarát fogalma elveszti határát. Mint ahogy elveszti határát az evangélium hirdetése is, mert azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Tehát ott is elveszti a határát az evangélium hirdetése. Sőt, az Efézus 2 arról beszél, hogy lerombolja a válaszfalat a két nemzetség között. Jézus Krisztus. Tehát ezt nagyon komolyan kell vegyük, amikor belefogunk ebbe, hogy ki az én felebarátom. A másik, ami a KT magyarázatából, illetve a parancsolatok lelkületéből adódik, azt én úgy fogalmazom meg, hogy merev szabályok helyett inkább arra figyeljünk, hogy Uram mit akarsz, hogy cselekedjen. Tehát tulajdonképpen így olvassuk a 10 parancsolatot, hogy nem merev szabályok ezek, hanem a hívő embernek azt kell lelki értelemben kérdezni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És mivel én ezért képtelen, erre én képtelen vagyok, ezért könyörülj rajtam. Mivel én erre képtelen vagyok, erről majd szeptemberben hallunk, éppen ezért könyörülj rajtam. Nem arra teszi a hangsúlyt a 10 parancsolat magyarázata a hegyebei kávéban, hogy mit ne tégy. Nem csak erre teszi a hangsúlyt, hanem nagyon érdekes arra is, hogy mit tégy. Tehát tovább megy megint, és nem csak az lesz hangsúlyos, hogy mit ne tégy, hogy ne lopj, ne ölj, ne paráznák, hogy ne esküdj hamisan, ne kívánd a másét, hanem a heidelbergi kárté nagyon helyesen kitér arra is, hogy mit tegyél. Tehát például nem csak azt mondja, hogy ne hazudj, hanem azt mondja, hogy mondj igazat. Ugye? Hát összekapcsolja. Ne lopj a te fele barátodtól, de a KT odaírja, hogy adja te fele barátodnak, sőt, még inkább dolgoz, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Tehát nagyon fontos a heidelbergi KT-nak ez a magyarázata. Ezért nagyon fontos az a kérdés, hogy mit kíván Isten. Tessenek megfigyelni a KT-ban, az 5. parancsolat kérdése is így hangzik. Sokszorban a kérdés is nagyon fontos. Mit kíván Isten? 6. parancsolat. Mit kíván a 6. parancsolatban? Mi a 7. parancsolat értelme? Tehát nem azt kérdi meg a KT, hogy mit tilt meg Isten az 5. vagy a 6. parancsolatban, azt, hogy mit kíván Isten. Ugyanis itt mindig feltételezni kell azt a lelki kapcsolatot, ami a hívő és a megváltott ember között van. Ami az új szövetségben úgy csúcsosodik ki, hogy a hívő a lélek szabadságában jár. Hogy szabad neki, de vajon tetszik-e annak az Úrnak, aki engem megszabadított? Mert szabad, de vajon tetszik-e? Mert mit mond az új szövetség? Éljetek tetszésére. Efézusi levélben azt mondja, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Éppen ezért ezt különbözteti meg szerintem az Ószövetséget az új szövetségtől, hogy míg az Ószövetségben a zsidóság ezt megpróbálta ilyen görcsösen, fogalkörömmel, azt az Isten gyermeke a lélek szabadságában az Úr tetszésére teheti. Mert egyetlen mértéke az, hogy szeretnék lenni, mint ő. Alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait. Mi az, ami nem tetszik neki, és mi az, ami tetszik neki. Éppen ezért fontosak számunkra ezek a parancsolatok. Vajon tették fel nekem a kérdést itt a gyülekezetben is néha, vajon nem idejét múlt el a 10 parancsolat? Mert azért hallunk olyan véleményt is, hogy hát ez a zsidóknak szólt, ugye a sínai hegyen megkapták. Vajon nem idejét múlt el a 10 parancsolat? Vagy a, most kitágítva, a mózesi parancsolatoknak jó része? Vajon nem idejét múlt el? Bizonyos része idejét múlt olyan értelemben, hogy Jézus Krisztus keresztje, és az új szövetség az valahogy mássá tette, de vannak olyan parancsok, amelyek bizony miért nem múltak el. Én két dolgot szoktam említeni, az egyik az, hogy azért nem lehet mondani, hogy a 10 parancsolat elavult, mert Jézus a hegyi beszédben beszél erről. Sőt, ugye nagyon fontos az az ige, hogy azt mondja Jézus, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Tehát ez mutatja nekünk Jézus istenségét. mert ugye akkor Isten írta a tíz parancsolatot, Jézusnak joga van azt mondani, hogy én meg azt mondom nektek. Tehát ez egy, na persze a zsidóknál ez egy felháborodás volt, ugye rögtön kinyílt a bicska a zsebükben, legalábbis sokaknak, hogy mi az, hogy én pedig azt mondom nektek. És hogy Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy ezek idejét voltak, túlhaladottak, elavultak, konzervszagúak, hanem azt mondja, hogy én meg még tovább megyek. Ugye? Tovább megyek. Ne paráznák, hogy én meg azt mondom, ha csak ránézek, stb. Stb. De majd erről beszélünk. Tehát még tovább megy Jézus, viszont ez számomra mond egy hatalmas nagy üzenetet, ugyanis én így fogalmazom meg, hogy ha lehet így mondani a törvény, ha a zsidókra ceremoniális értelemben vonatkozott, akkor az új szövetség népére lelki értelemben vonatkozik a törvény. Tehát ott bizonyos ceremóniák, hát hogyan, miként, miért, de az új szövetség népére lelki értelemben vonatkozik a törvény. És az összes törvény. Miért? Hogy lehet ezt érteni? A gazdag ifjú ugye azt mondja Jézusnak, hogy Mester, mindezeket megtartottam. Ugye a parancsolatokat tudod? Emlékszünk erre az igére. Egyébként könnyű igének tartjuk, de nem könnyű ige. Nem tudom, lelkészek ti, hogy vagytok vele. Vagy csak én vagyok úgy, hogy nekem vannak nehéz igék, amiket nagyon nehezen jutok el oda, hogy mit is jelent ez. De a gazdag ifjú az nem könnyű ige. Ugyanis azt mondja, hogy Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Parancsoltokat tudod? És akkor Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot, ugye azt mondja, hogy de egy fogyatkozás van benned. Márpedig tudjuk, ha egy, akkor az egész hős az egésznek. Vagy mindent, vagy semmi. És azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy eredj, add el minden vagyonod, és kincsed lesz a mennyben. Eredj, add el minden vagyonod. Ez nem volt benne a mózesi parancsban. Az Ószövetségben ilyen nem volt. Az Ószövetségben legfeljebb az volt, hogy adod a tizedet. Ugye? Azért, mert Jézus Krisztus ebben az igében arra tanít bennünket, hogy lehet, hogy a gazdag ifjú a világ szemében megtartotta ezeket a törvényeket. Mert nem tudták volna róla, hogy két nője van, vagy három. Nem tudták róla, hogy lopott, ugye, mert nem, úgymond lehet nem derül ki. És azt mondja, kipipálva, megtartottam. Jézus mit mond? Ha a törvényt lelki értelemben nézzük. Ugye? Én azt mondom neked. És mi a fontos? Az, amit ő mond. Amit mondnék, te ne tegyétek. Az a fontos, amit ő mond. Az ő szava. Lélek és élet. Ezért én azt mondom, hogy add el minden bajot. Érdekes, hogy másnak ezt Jézus nem mondta. Tehát ezt nem lehet azt az igét úgy magyarázni, hogy akkor te is add el mindenedet. Ugye? Bár tudjuk, hogy például az előreformátorok közül volt, aki ezt találta meg. Ugye Wycliffe is ezt találta meg, például ezt az igét, úgy tudom volt, Péter is ezt találta meg, és ő neki ez lett igévé. Lehet ilyen, hogy valaki ezt komolyan veszi, hogy de ezt nem lehet nekünk mondani, hogy igen, most akkor vagy jó hívő, hogyha eladsz mindenedet, kiülsz az árokpartra, ugye egy szál ruhába, most nem akarok ruhaneműt mondani, hogy egy szál ruhába kiülsz, és ott szépen el vagy, mert te hívő vagy, és eladsz mindenedet. Jézus ezt kéri tőle. Na most, mi a kapcsolat? Az, hogy az Ószövetség azt mondja, hogy te add ide nekem például a tizedet. Az Új Szövetségben ezt hogy kell értelmezni? Mert nekem itt valaki a gyülekezet mondta, hogy a Argézat, ez már idejét múlt, ez már rám nem vonatkozik. Az Új Szövetségben hogy kell értelmezni? Úgy, hogy mint az öreg bácsi a pénztárnál, ugye nem tudja, hogy mennyit kell fizetni, de oda tartja a pénztárosnak, hogy tessék már kivenni belőle, és a pénztáros kiveszi a 235 forintot. Ugye? Az Új Szövetségben ez, hogy mivel mindenem az Úré? Mint van, amit ne kaptál volna. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené, ugye minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, minden a tiétek. Hatalmadban van, mondja a Cselekedetek 5-ben. Anániásnak és Szafirának, ugye? Hát miért adtad el a mezőt? Hát ki kényszerített rá téged? Mi nem mondtuk? Ugye? Mi nem mondtuk? Hát szabadon rendelkezel vele. Ugye, megmaradván nem, de neked maradt volna meg. De leszél ez is az Új Szövetség lelkületébe. Testvérek, bele. Bele. Hát megmaradván nem, neked maradt volna meg. De a hívő hogyan gondolkozik? Uram, itt van, vedd ki belőle, amit akarsz. És ha te azt mondod, hogy köszönöm szépen, elteszem az egészet, akkor eltetted. Ha nálam hagyod az összes, akkor nálam hagyod, köszönöm szépen. De ha kiveszel belőle, az új szövetség lelkület az, hogy annyit veszel ki, amennyit akarsz. Mert minden az ilyen. A másik, például ugye, hogy tessenek érteni, miről van szó. Zákeus történetében. Ugye az Ószövetség azt mondta, hogy amit valaki kizsarol, annak négy annyit kell adni oda, vissza, kárpótlásul. Négy annyit. Bár így csinálták volna a kárpótlást nálunk is valamikor, hogy amit elvesznek, négy annyit adnak vissza, de itt fordítva csinálták, hogy amit elvesznek, esetleg a negyedét, vagy még az sem. Mindegy. Ez nem politika. De, ugye, a Zákeus történetében az a csoda, hogy Zákeus mit mond Jézusnak? Hogy kezdik? Vagyonom felét a szegényeknek adom. Erre ki kötelezte őt? Erre a törvény nem kötelezte. Ugye? Csak hogy négy annyit. És amit katvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Miért? Azért, mert Zákeus a törvényt abban a pillanatban, hogy újjászületik, lelki módon kezdi értelmezni. Hogy vonatkozik ez rá? Szabad vagyok benne. Jézus nem kéri tőle, hogy na Zákeus, most akkor tudod, mit mond a törvény, ered csak most aztán vedd ki a bankbetéteket, meg a kisztárjegyeket, meg ezt-azt, és akkor eredj, add vissza, amit elvettél. De Zákeus lelki módon próbálja értelmezni. Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom. És amit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyében. Tehát értjük, hogy miről szól a törvény. A törvény arról szól, hogy te add ki, az új szövetség pedig arról szól, hogy szeretlek téged. És ha te szeretsz engem, akkor tartsd meg parancsolataimat. És én rendelkezem feletted, és nem te rendelkezel. Na tehát ezeket a bevezető gondolatok azért mind az hat parancsolat elé próbáltam azért, hogy értsük. Nem fogok kitérni mindenre. Nyugodtan mondhatja valaki, hogy ezt se hallottuk, azt se hallottuk, mert ez kizár dolog, hogy mindent. És inkább én megpróbáltam néhány gyakorlati példával is szemléltetni azt, hogy mit jelent ez a mi számunkra, vagy egy-két olyan neuralgikus pontra, ami sokaknak ilyen pont, hogy na kérdés, vagy valami, arra rátenni a hangsúlyt. Tehát ötödik parancsolat, mit kíván Isten az ötödik parancsolatban? Az, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt. Ugye, még a tíz parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat. És minden fölöttesem iránt. Tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni. Tehát itt kezdeném a végén, úgy, ahogy az újságot szoktuk olvasni, a végén, hogy Isten igazgatni akar. Tehát olyan világban élünk, ahol Isten a legnagyobb vezérigazgató, felettes, ő a legnagyobb felettes hatalom. De tetszett neki, hogy ezt a hatalmat bizonyos embereknek adja. Ugye Jézus mondja, hogy semmi hatalmat nem volna, ha nem felülről kapta volna, ha nem adatott volna neked ez a hatalom. Tehát nyilván ez erre azért volt szükség, mert a virágba bejött a bűn. Bejött a bűn, és Isten azzal, hogy igazgatni akar, ezzel nem csak azt akarta elmondani, hogy legyenek igazgatók, akik igazgatnak, hanem ezzel azt akarja, hogy legyen jó rend, békesség és fegyelem. Tehát a bűnbe esett világban olyan káosz lenne, és olyan zűrzavar lenne, ha nem lennének felettes hatalmak, ugye, erre testem megjegyzi, ha nem lenne rendőrség vagy bíróság, valakit ezt se tart vissza. Tehát ha nem lennének, akkor mindenki, hát mindenki legyél volna, egy ember maradna, akit már nem lenne ki megöljön. Ugye? Mert már ő nem tudja ki megölni. Hát mindenki megölni a másikat, vagy kanálvízbe, egy kanálvízbe, vagy ciánnal, vagy fegyverrel, vagy valahogy, mert csak leütne ugye, a halálosát. Ha nem lenne hatalom, tehát Isten belehelyezte a hatalmat a világba, persze úgy, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Tiéd a hatalom, az ország és a dicsőség. Az új szövetség értelme az, hogy ismerjétek el ezt a hatalmat, ismerjétek el, sőt, ismerjétek fel ezt a hatalmat. Sőt, az új szövetség még tovább megy, nem csak azt mondja, hogy engedelmeskedjetek nekik, hanem még azt is, hogy imádkozzatok értük. Ugye? Még nem csak azt, hanem imádkozzatok értük. Ez nagyon fontos parancs. Ugyanis az ember ugye nem arra van berendezkedve a bűn következtében, hogy vezetett legyen, hanem arra, hogy vezető legyen. Tehát nem szeretünk vezetettek lenni, inkább vezetők szeretünk lenni. Falun sokat beszélgettem ugye emberekkel, és nagyon sokan a gyülekezetünkből valamikor, amikor még ezek a nagy vállalatok voltak, még itt valakik ezt átélték, akkor ugye itt dolgoztak Pesten. Most nekünk mindegy, hogy Buda vagy Pest, nekünk minden Pest volt, tehát mi csak így használtuk, hogy itt dolgoztak Pesten, és nagyon érdekes volt, hogy valaki az útépítésnél, valaki az építőiparban, ennél, annál, de nagyon érdekes volt, hogy azt mondta el mindegyik, ott így mondták Falun, hogy hány ember volt a keze alatt. Meg mondjuk ő brigádvezető volt. Hány ember volt a keze alatt. De azt nem mondta el, hogy ő kinek volt a keze alatt. De az fontos, hogy egyszerűen, hogy 10 ember volt a kezem alatt. Ez azt jelenti, hogy 10 embernek parancsoltam. 10 embert vezettem. Na de az, hogy engem ki vezetett, hogy nekem ki parancsolt. Tehát annyira erre vagyunk berendezkedve, hogy mi nem szeretjük, ha nekünk parancsolnak. Mi azt szeretjük, ha mi tudunk parancsolni. Az ötödik parancsolat azt hiszem, hogy nagyon helyre teszi ezt a dolgot. Nyilván ugye a legelső feladata, a legelső üzenete az, hogy gyermekek tiszteljék a szüleiket, de az Efézus 6-ot, ha komolyan vesszük, most nem olvasom fel, ti szülők, hogy szeressétek, ne ígereljétek gyermekeiteket, tudjuk ott az Efézus 6-nak az igéjét, nincs rá most idő, hogy felolvassam, bár betettem a jelzőt oda. Tehát nem csak azon van az ötödik parancs, hogy ti szülők tiszteljétek, hanem az ötödik parancsolat arról is beszél, hogy ti szülők pedig legyetek tiszteletre méltóak. Tehát ne csak az, hogy a gyerek tisztelje a szülőt, hanem az, hogy a szülő pedig legyen tiszteletre méltó, hogy tisztelhesse a gyermeke. És ez is nagyon fontos. Nehéz engedelmeskedni, de aki nem akar a szüleinek, az Úrnak sem. Tehát nekem nagyon nagy felfedezésem az, illetve gondolom sokaknak, hogy amelyik gyerek engedetlen a szülő iránt, az az Úr iránt is az lesz. Tessenek megfigyelni. Amelyik gyerek tiszteli a szülőt, az, mondjuk nem általánosan, tehát nem biztos, hogy automatikusan, de az lehet, hogy tisztelni fogja az Urat is. De a szülő felett, a szülő elleni engedetlenség az mindig valahogy megnyilvánul, az Úr iránti engedetlenségben is. A gyerekek oldaláról az, hogy engedelmeskedjetek a hatalomnak, a szülők oldaláról pedig az, hogy ne éljetek vissza azzal a hatalommal, amit Isten ad nektek. Ne visszaéljetek, hanem éljetek vele. A szülők felelőssége micsoda? Négy dolgot írtam fel, hogy mi a szülők felelőssége. Most inkább arról, mert úgy látom, itt a nagy többség azért szülő vagy nagyszülő. Mi a szülő felelőssége? Az Isten igéje alapján ilyeneket mondhatunk, hogy oktassák a kegyességre. Mondjuk a régiek így mondták, ami elején, hogy a szülő feladat, hogy oktassa a kegyességre. Oktassa a kegyességre, egyikre jutott eszembe, de nagyon sok ilyen van, beszéld el fiaidnak. Ugye Isten megmondta, hogy beszéld el fiaidnak. Istennek nagyságos tetteit, oktasd. Csak az a baj, hogy ezt sokan 20 évesen akarnák kezdeni. Hogy majd a 20 éves gyerekek, meg sok, amivel még találkozom, mikor az unokát akarja. Hát nem tudom, Feri bácsi itt ugye kompetensed ebben a kérdésben, de én, aki az unokát akarja oktatni, én mindig azt mondom. Ez már veszett fejszenyele. Lehet, mert Isten mindenből hozhat ki jót, persze inkább mondja, mint ne. De elkésett vele. A múltkor találkoztam egy zene pedagógus férjével, és kérdem, hogy hol dolgozik a feleséged, és mondja, hogy hol tanít zenét zeneiskolában. Mondom, zeneiskolában? Nem, a bölcsődében. Bölcsődében, de ne őríts már meg, hát bölcsődében. Aztán igen, mert rájött arra, hogy először bement az iskolába, rájött, hogy elkésett. Aztán utána bement az óvodába, rájött, hogy elkésett a zenével. Aztán most már a bölcsődében van. Hát mondom, akkor legközelebb a terhes gondozásra is menjen, mert az legnagyobb kiinduló pont. De értjük, hogy mit fedezett fel egy zenepedagógus? Azt, hogy elkésett vele. Na most itt egy nagyon döntő dolog, hogy nem szabad elkésni, mert aki elkésik, az lekésik. Mikortól kell oktatni? Mihelyt lehet? Ezt mondták a régiek, hogy mihelyt lehet. Azért, mert a Galata 6 szerint, amit vet az ember, azt fogja aratni is. A második, amit az ige mond, fenyítsék őket. Volt ugye egy férfi csendes napunk, ahol valaki nagyon kiakadt, úgymond, hogy a gyereket fenyíteni, hát azt nem szabad meg így, meg úgy, de az ige azt mondja, hogy igen. Példabeszédek könyvében is tessenek olvasni. Fenyítsék őket. Azt mondta valaki, hogy olyan helyen, olyan testrészen lehet fenyíteni, ahova, ha ütünk, nem kap agyérzést. Sőt, még ki van párnázva is, elég jól, úgyhogy semmi baja nem fog történni, se gerince nem törik, se keze nem törik. Fenyítsék őket. Igen, erről beszél Isten igéje. A harmadik, hogy könyörögjenek értük. Imádkozzanak értük. Mikor kezdjék az imádságot? Egy Sámuel 3, mikor még meg se született. Mikor kezdjék az imádságot? Akkor, amikor még meg se fogant, már akkor kezdjék. Aztán lehet, hogy folytassák úgy, mint Mónika, a térdein állva és könyörögve és éjszakákon át sírva. És ugye tudjuk, hogy meg lett az eredménye. Nem azért, mert Mónika imádkozott, hanem azért, mert az Úr kiválasztotta ezt a csodálatos eszközt annak idején az ő gyermekét. A negyedik pedig az, hogy jó példával járjanak elől. A nagyvarsányi gyülekezetben, ahol ugye hát majdnem minden fenntartói járulékot én írtam be, nagyon érdekes volt meglátni azt, hogy amelyik szülő jó adakozó volt, a gyerek is az lett. Amelyik szülő pukar volt, annak a gyereke is az lett. Jön be egyszer egy asszony, illetve nem is jött be, csak az utcán odaadja nekem a pénzt, hogy majd tessék beírni, mert az apám arra tanított, hogy március 15-éig az egyház fenntartás felét be kell fizetni. Március 15-ig. Mert az apám arra tanított. Azért jó példával járjanak elő. Most nem az adakozást akartam kiemelni, csak ez jutott eszembe. Imádságban is, szolgálatban, kegyességben, áhítattartásban, gyülekezetben való részvételben jó példával járjanak ők maguk elől. Nem helyeseljük azt a liberális irányt, amelyik azt mondja, és a múlt héten is volt ilyen beszélgetésem, amelyik azt mondja, hogy hagyjuk rá a gyerekre, mert majd ő dönt. Hát ez a legnagyobb, majdnem azt mondtam, hogy marhaság, de az, hogy hagyjuk rá. És én megkérdeztem a múlt héten a szülőtől, és nem vittétek oltásra se eddig a gyereket? Mert egy éves a gyerek. Nem vittétek oltásra se? De vittük! Hát miért nem hagytátok a gyerekre? Hogy majd ő eldönti, hogy beoltassa magát, vagy ne oltassa. Hát miért adtatok rá most ruhát? Hát jöhetett volna csupaszon is ide az egy éves gyerek. Hát megfázik. Hát de majd dönts el a gyerek, hogy kell-e neki ruha, vagy nem kell. Ugye? Vagy hogy milyen óvodába megy. Ének, vagy angol tagozatos, vagy nem tudom, kéttannyelvű óvodába megy, vagy bölcsődében megy, majd eldönti a gyerek. Nem. Ti döntötök belőle. Ilyen nincsen. Tessenek, ezt most nem csak a testvérek mondom, hanem hogy képviseljék ezt. Ilyen nincsen, hogy döntsön a gyerek. A szülői felelősség nem azt jelenti, hogy a gyerek dönt, hanem azt jelenti, hogy elfogadja azt, amit a szülő dönt, és a szülő felelős érte. Az új szövetségben ugye nagy szerepet kap a család, de egyébként az egész Bibliában, ugye, hát a családra épül fel. A család a mini gyülekezet, a gyülekezet pedig egy nagy család. Ez a új szövetségi minta, meg a bibliai minta. A család maga egy mini gyülekezet. A régiek azt mondták, valakitől olvastam, 300 évvel ezelőtt írta, ha valaki cselédeit jól igazgatja és háznépét, abból valószínű jó vezető is válik a gyülekezetben. Értjük? Ha valaki jól igazgatja cselédeit és háznépét, abból valószínű jó vezető is válik. Mert gyakorolja ott a saját házában, ugye? És miképpen válnót jó vezető, ha a saját házában nem tud rendet tartani. Nem tudja gatyába rázni az övét. Nálunk Varsányban volt egy presbiteri választási menetrend, Ennek az egyik pontja az volt, ezen sokan azért megbotránkoztak, de ezt mi gyülekezet felvállalta, ennek egyik pontja az volt, hogy családi élete rendben van. Tehát nem lehetett presbiter az, akinél a családi élet nem volt rendben. Nem lehetett presbiter az. Nem lehetett, aki gyerekeit nem református hitben nevelte. Nem lehetett az, aki együtt élt valakivel, és mihelyt valami bekövetkezett, például együtt kezdett élni valakivel, azon nyomva először felhőztük házasságkötésre, ha nem voltál hajlandó, a következő gyűlésen kimondtuk, hogy ez a testvérünk megtette a feladatot, lemondottnak tekintjük. De nincs mese testvére. Legalábbis mi, lehet, hogy kemény, lehet, hogy nehéz, nem is mondom, hogy mindenki így csinálja, csak tényként mondom, hogy mi így csináltuk. Mi így csináltuk. Szülői felelősség. Ugye? Hát igen, úgy, hogy a gyerek szeressen otthon lenni. Szeressen hazamenni. Nekünk a kollégiumban mindig feltűnő volt az, hogyha a gyerek nem akart hazamenni, még akkor sem, amikor mehetett volna. Hát ott már valami nagy baj van. Nem akar hazamenni. Hollandiában tapasztaltam, hogy kérdem, hogy a gyerekek hogy vannak, és ott az a szokás, úgymond, még a gyülekezetben is. A gyerek betölti pénteken a 18. évét, szombat reggel elköltözik a bérletbe. Tehát ennek elgondolni. Betölti pénteken, szombat reggel már összepakol és elmegy a bérletbe. Hát nem tudom, én nem akarom ezt se, de azért mégiscsak. Meg Amerikában, lehet, hogy nyugaton is így van, én nem tudom, én... Igen, én ott tapasztaltam. Hát, ha tudja fizetni, akkor menjen. Hát, ha tudja fizetni, ugye, és az ne úgy, hogy a mama meg papa fizesse az albérletet. Sok minden van benne, mennünk kell tovább, mert még 6. parancsolat. Ne ölj! Ugye erre kérdik sokan, hogy akkor a legyet se szabad agyon ütni, vagy a szúnyogot se, vagy a krumplibogarat se? Mert hát, hogy ne ölj! Nyilván valaki ezt a Dauma professzor ezt úgy javasolja fordítani, hogy ne ölj törvényellenesen. Ő a könyvében így javasolja, hogy ne ölj törvényellenesen. Az emberölés tiltja ez a parancs, amelyről érdekes az, hogy tulajdonképpen ez a parancs nem az élet tiszteletéről szól. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ez a parancs az élet tiszteletéről, nem. Ez a parancs az Isten tiszteletéről szól, aki azt kéri, hogy tartsuk tiszteletben az életet. Ugye? Hát ez nagyon fontos, hogy nem az élet tisztelete, hanem Isten tisztelete, aki azt kéri, hogy tartsuk tiszteletben az életet. Vannak esetek az Ószövetségben, és van ilyen ugye a dogmatikánkban is, hogyha valaki vétlenül öl, mert van ilyen. Kilép a busz elől, nem tudok megállni, ha megfeszülök sem, mert elém lépett a gyerek. Hát, szóval vannak ilyen esetek, amikor teljesen az ember, ugyan ő okozza, de teljesen vétlen benne. Az Ószövetségben volt, hogy ilyen ember mehetett a menedékvárosra, ugye? Az oltárhoz menekülhetett az ilyen ember, a vérbosszú elől. Drága az élet Isten előtt. Néhány esettel kell foglalkoznunk. Nem sorrendben írtam fel, csak néhány eset, hogy mit képviseljünk ebben a mai világunkban. Az elsőnek felírtam azt az abortuszt, amivel a dogmatikák is foglalkoznak, hogy vannak, akik elutasítják törvényben, vannak, akik megengedik, mármint olyan országok, akik elutasítják, van, akik megengedik, és vannak bizonyos feltételek. Ezt szabják, kötik az abortusz meglétét. Csiha Kálmán bácsit, ha valaki annak idején hallgatta, ő nagyon sok prédikációjában elmondta, és nagyon megdöbbentő volt, amikor arról beszélt, hogy mennyit vesztett a magyar nemzet, de azt mondja, ennyit nem vesztettünk Mohácsnál. Olyan megdöbbentő. Nem Mohácsnál voltak a legnagyobb veszteségeink. És mondott még ott forradalmakat, meg mondott még ott felkeléseket, meg mészárlásokat délvidéken, bárhol, nekünk nem ott voltak, hanem akkor, amikor a magyar anyák elvetették a gyermekeiket. Nekünk ott voltak a legnagyobb veszteségeink. Persze itt aztán sok ága boga van ennek, mert ugye foglalkozik vele a dogmatika, hogy de mi van, ha? Mi van akkor, ha például kiderül már az anya mélyben, hogy a gyerek súlyosan fogyatékos? Én szolgálatom alatt találkoztam ilyen esettel. Én akkor azt láttam meg, azt mondtam az anyának, mert aztán van, amikor azt mondják, hogy fogyatékos lesz, vállalják, és kiderül, hogy semmi baja. Meg van ilyen is. Ugye? És tudunk ilyenről, nem is egyet. És azt mondták, hogy nem, mert és ma is van egy ilyen esetünk, akikért imádkozunk, és tessenek imádkozni egy házaspár, akiknél nagy baj van a terhességgel, tehát már látszik. És ők azt mondták hitben, hogy nem, vállaljuk. Én annak a fiatal asszonynak azt mondtam, aki a gyülekezetünkben volt, és hát nagy kész, mondom, azért imádkozzunk, hogy ne neked kelljen dönteni. Hogy Isten döntse. Isten eldöntötte, mert elment a gyermek, tehát már a anyamében meghalt, de eldöntötte, hogy ne neked kelljen dönteni. Tehát ne kerüljünk, most ne az, hogy mi van, ha. Mindig azt mondtam, imádkozzunk azért, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe. Uram, ne vigy minket olyan helyzetbe se, hogy nekünk így döntést kelljen, ilyen nagy döntést kelljen hozni, ha pedig beleviszel, akkor megadod hozzá a szükséges erőt, bölcsességet, látást is, hogy akkor mit cselekedjünk. Persze mi van, ha erőszakos közösülésből esik valaki teherbe, stb. Én azt mondom, a hívő mindig az Úrra figyel. Tehát figyeljünk a mi Urunkra, mint a szolgáló leány úrnője kezére. Úgy nézzenek szemeink az Úrra, a 123. Zsoltár igéit vegyünk komolyan. A másik ilyen kérdés az eutanázia, ami szintén, hát mivel vannak orvosok, ezért biztos, hogy nem az én területem. De amit én látok lelkipásztorként, az csak annyi ebben a kérdésben, hogy amit Dávid mondott az imádságában, hogy életem ideje kezedben van, Uram. Tehát ez azt jelenti, hogy nem az én kezemben van. És ez azt jelenti, hogy nem is az orvos kezében van, hanem életem ideje kezedben van, Uram. Azt mondja valaki az Ószövetségben, hogy a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Hát akkor ki van szabva? Ahogy a szabó kiszabja ugye a szabás minta után az elejét, meg a végét, akkor ki van szabva? Hát ki van szabva? Se megrövidíteni nem lehet, se meghosszabbítani nem lehet. Sokszor nem is érdemes, ez egy más kérdés megint, de ki van szabva. A Biblia nem azt ajánlja a betegnek, hogy ölje meg magát, vagy ölesse meg magát, hanem betegé valaki köztetek. Hívja magához a gyülek. Tehát a Biblia ajánlja, hogy mit tegyen a beteg. Szenvedély, hát imádkozzon. És testvérek, olyan megdöbbentő, hogy volt olyan sok a gyülekezetünkben a szolgálatok alatt, akire az orvosok azt mondták, hogy ennek ordítani kéne a fájdalomból, és azt mondta, hogy semmi fájdalma nincsen. Pedig az orvosilag ordítani kellene a fájdalomtól. Tehát nem értették, hogy miért nem ordít. Hát az Úr kegyelmezhet. Az önrendelkezés kérdése ez. Nem tudom, látták-e a testvérek azt a holland dokumentumfilmet. Én évekkel ezelőtt megnéztem, egy éjszaka adták késő este egy ilyen házas párról, ahol a bácsi Parkinson-kor, vagy Alzheimer, vagy valami hasonló, vagy azt hiszem, hogy izomsorvadás, tehát teljes leépülés, és ugye ahogy ott eldöntik először a feleségével, az felvette a fiam. Hát én nem tudom, én elég erős idegzetű vagyok azért, és meg tudom nézni a Schwarzenegger filmet is, ha kell, de azért ez a mai napig bennem van, tehát ezt nem tudom elfelejteni. Én azt hittem, hogy ez annyira hatással volt rám, hogy rettenetes. Ahogy meghozza a konzílium a döntést, ahogy az orvos beadja az injekciót, ahogy elbúcsúzik a feleségétől, valami rettenetes. Isten mit szeretne nekünk adni? Kívánatos véget. Mit mond az ige? Kívánatos véget. És az Isten igéje szerint a mi életünk vége lehet reditáció. Figyelmezvén életük végére. Ugye? Mert a világ szemében nem csak az a fontos, hogy a hívő hogyan él, hanem az, hogy a hívő hogyan hal meg. Még az is fontos a világ szemében. Nem csak az, hogy hogyan élünk, hogy hogyan halunk meg. Még az is nagyon fontos. És ez is nagy bizonyságtétel lehet a mi számunkra. Háború. Háború, így értem fel, háború, vagy csak a mindennapok csatái. Mert a háborúra ne csak azt gondoljuk, hogy persze volt az első világháború, meg volt a második világháború, meg volt a forradalom, meg ez, meg az, hanem azt írtam fel, hogy meg a mindennapok csatái. Mert azért nagy háborúk vannak, testvérek. most nem csak azt mondom, hogy Korea készül háborúra, meg országok háborúban állnak egymással, hanem a családokban milyen háborúk vannak. Ugye? Milyen csaták és milyen csatározások mennek. A háborúk mellé én nem tenném sose hozzá persze, amit sajnos még az egyház is hozzá, de hogy szent háború. Ugye? Persze van olyan háború, mondja az etika, amely olyan háború, hogy mondjuk a saját területünk védelme. Mert belekerülünk a háborúba, nem okozzuk, nem kérjük, nem megyünk, de hát ha valaki megtámad bennünket, mint országot, akkor védeni kell az országot. Azt mondjuk, hogy ilyenkor megint jön, hogy a háború a felsőbbség ügye először is. Tehát nem az egy személyes hívő ember ügye, hanem a felsőbbség. Hát van egy felsőbbség, hát van egy vezetés, hát van egy hadügyminisztérium, nem? Ahol bizonyos dolgokat eldöntenek. Az a megint más kérdés, mint hogyha én azt mondom, hogy na, menjünk a háborúba. Aztán a háború folyhat helyes célért, leginkább hát nyilván a béke érdekében. Érdekes, de ezt is mondjuk, a béke érdekében. Megfontoltan, és nem akármilyen eszközzel. Például ugye a háborúban meg kell különböztetni, hogy vannak hivatalos személyek, és vannak polgári személyek. Azért a háború személyben polgári személyek is áldozatul esnek. Megint csak azt kell mondani, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Isten őrizzen meg tőle bennünket. Az Ószövetségben sok háború van, de azokat nem elfogadott jelenségként értelmezzük. Persze Isten adott parancsot háborúkra, ugye harcokra, de azokat nem értelmezhetjük általános, elfogadott jelenségként. Sőt, Isten azt mondja Dávidnak, hogy nem építhet templomot, mert vért akad a kezedhez. Nem építhet templomot. Miért? Mert sokat háborúztál. És hát a mai világunkban azért ne felejtsük el, hogy az atomfegyverek, vagy a biológiai fegyverek világában élünk. Tehát nem úgy van, hogy na, mint Dózsa idejében, hogy majd a kaszát kiegyenesítjük, ugye? Hanem azért ma atomfegyverek és ma biológiai fegyverek vannak, és azért ezek hát nagyon nagy pusztítást tudnak végezni. Tehát itt azért nem mindegy, milyen eszközzel is. Itt nem arról van, hogy bunyózzunk egyet, hanem azt, hogy ledobjuk az atombombát. És annak évtizedekig vannak kihatásai. Ne ölj, ide soroljuk azokat a felelőtlen dolgokat, amikben az ember felelőtlenül okozhatja a saját maga vagy mások halálát. Például ide soroljuk ugye a közlekedésben, ugye motorosok 250-nel szeretnek menni, mert hát az a jó, nem tudom miért, de ugye az a jó 250-nel. Hegymászás, lásd két hete vagy a múlt. Hát aki felmászik egy ilyen 8000 méteresre, azért szóval azzal, ha biztosító lennék, nem kötnék életbiztosítást. Ugye, ha biztosító lennék én. Veszélyes sportok. Ugye, veszélyes sportok. Jó, hát van, hogy vedd fel a sisakot, meg egyebek, de hát néha ez a sisak, meg ennyi, annyi, mint halottnak a csók, ahogy szoktuk mondani. Szenvedélybetegségek. Önmagunk testének a alkohol, dohányzás, önmagunk testének a egészségének az aláásása. Ugye, ez is ide tartozik. A dohányzásról egyébként van egy sztori, egy megtörtént sztori, az öreg Szariska Zoli bácsi kölcsén volt lelkész. A fiát még ugye ismerjük. És az öreg Szariska Zoli bácsi hallatlanul nagy dohányos volt. És mihelyt kijött, még beszélés előtt. És mihelyt kijött a templomból, rögtön rágyújtott. Az volt az első, hogy fogta a gyufát, cigarettát, rögtön rágyújtott. Volt egy kis alacsony, töpörödött, hívő, harangozó néni a gyülekezetben. Egyszer odaáll elé, és azt mondja, hát tisztes úr, ne haragudjon már, de már ennyi ideje ismerjük egymást, már csak megkérdem, hogy tisztetes úr szerint a dohányzás az hitből van? Mert az én Bibliámban van egy olyan ige, hogy ami hitből nincs, az bűn. Hát ez hitből van, a dohányzás? Azt mondja az Zoli bácsi, persze, hitből. Azt mondja a harangozó néni, hát ha hitből van, akkor miért nem kezdik rágyújtani a szószéken is? Zoli bácsi eldobta a cigarettát, soha többet elő nem vette. Na, ez csak érdekes történet arról, ha hitből van, akkor miért nem kezdik rágyújtani a szószéken is? Ugye? Na, öngyilkosság kérdése, ugye hát ezt nem kell öngyilkosság kérdésében, hát ilyenkor mindig egyetlen dolog van, mit kellett volna tennünk, hogy megakadályozzuk. Hirdethetjük az öngyilkosságot, kérdezte tőlem valaki, a múlt héten egy riportot kellett, és akkor egy riportban kérdezte, hogy mi eltemetjük-e az öngyilkosokat. Meg miért temetjük el? Mert ugye volt, akik nem temették el, van olyan felekezet, amik azt mondja, hogy az öngyilkos dobják bele a zárokba, mint a kutyák. Tehát dobják be a zárokba, mint a kutyák. Én azt mondtam neki, hogy eltemetjük az öngyilkost, mert mi nem az öngyilkosra nézünk tulajdonképpen, vagy a halottra, hanem azokra az emberekre, akik hallják az igét. Hát ezért temetjük el. Én tegnap olyan temetésen szolgálhattam, hogy hát biztos voltak, még ilyen testi temetés nem láttam, hogy ennyien hallgatták az igét. Egy orvos temetése volt, és ennyien még, ugye ott volt orvos nálatok, Hidegkúton volt orvos, ott is, és annyian még Pesten nem voltak temetésen. Hát hirdethetjük az igét. Hát engem nem, most ilyen értelemben lehet köztiszteletben álló orvos, lehet öngyilkos, lehet parázna, hát mi nem arra nézünk, hogy ki, hát hirdethetjük az igét. És hirdethettem ott tegnap, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És akkor ugye lehetett kapcsolni, hogy a betegnek szüksége van orvosra, úgy, ahogy a betegeinek őrá volt szüksége, de nekünk mindannyian arra az orvosra van szükségünk, aki nem hal meg, akinél nincs változás, aki tegnap, ma és mindörökké, ugye? Hát meg hozzá kell menni, hogy elnevettünk, meg hogy megvigasztaljunk. Hát ezt hirdetjük. Az öngyilkosnál is. Ezt hirdetjük. Hetedik parancsolatra gyorsan, mert hát az idő kevés, ezt egyesével kellett volna. Teremtési rend a házasság. Ugye teremtési rend? Egy férfinek, és bár Feri bácsi itt van, most én behúzom magam, mert majd kijavítja, ha valami mást is gondol, vagy nem jól. Egy férfinek és egy nőnek, ugye, ma már ezt is kell hangsúlyozni nagyon, egy életre szóló, kizárólagos testi lelki kapcsolata. Nem tudom, Feri bácsi, hogy én ezt szoktam mondani a házasulandó pároknak, kizárólagos testi és lelki kapcsolata. Ma lecsökkent a házasság kötések száma, ugye tudjuk, hogy baj van a házasságokban, és baj van azzal, hogy nem kötnek házasságot, hanem például beleesnek nagyon sokan az együttélésbe. Tehát nagyon, tehát esketünk mi is több olyan párt, akik már 4 éve, 5 éve együtt vannak, mondjuk, ha ide jönnek, hát persze az áldásért mi megint igét hirdetünk. Én azt nem szeretem, hogy akkor már miért csinálják ezt a szétszót, hogy fehér ruha, fátyol, stb. Hát hagyjátok, vegyél fel egy kosztümöt, egy színes kosztümöt, egy szép templomi ruhát, hát nem kell már itt a felhajtás ruhára, meg hatalmas, nem kell itt a, mintha még most láttátok volna meg egymást tegnap. Hát ez egy, nagyon, engem nagyon feszélyez. Tehát engem nagyon feszélyez. Na most mit csináljon a hívő, tőlem azért többen kérdezték ezt, mit csináljon a hívő, ha a saját gyermeke beleesik egy ilyenbe? Mert ugye ez nagyon nagy kérdés, mert ő már azért, hát egy 30 éves gyerekének nem foghatja meg a fülét, hogy már pedig megtekerem a füledet. Ugye, mert lehet, hogy ő már megtekeri a nyakát. Esetleg. Na most mit csináljon a hívő? Hát én azt szoktam mondani erre a mieinek, hogyha ilyet kérdeznek, hogy semmiképpen ne örüljön neki, és fejezze ki, és ugorjon a plafonig, hogy milyen jó, mert már valaki főz, meg most az én fiam, hogy hát segíti az én lányomat. Mit csináljon? Hát imádkozzon, mondja el a igének a véleményét, képviselje az urat, és hát amit ilyenkor kell, azért nézze meg, hogy hol tévedett ő valamikor, hol rontottuk el, kérdezte tőlem egy édesanyja, akinek a 27 éves fiát temettem, és kérdezte, tessék, hogy hol rontottuk el? Hol rontottuk el? Hát valahol elrontottuk biztos, tehát ne örömmel mondja, lehet sírni, lehet bűnt vallani, és tudjuk, hogy a mi Istenünk megbocsát, és az ő kegyelmét azért közli a bűnbánóval. Azt mondja a házassági ige, hogy mindegyik őtök tisztaságban tudja a maga edényét. Tehát testünk a Szentlélek temploma kell, hogy legyen, és szeretjük, ha az edényeink tiszták. Tehát nem hiszem, hogy otthon valaki koszos edényeket tart, és abból eszik, vagy abból főz, Sőt, ha étterembe megyünk, vagy valahova, akkor is megnézzük, hogy tiszta-e a tányér. Ugye, mert koszosból nem. Na most azért szereti, gondolom, a másik fél is megnézni, hogy tiszta-e az ő legényem. Tiszta. Ő is szereti, ha tiszta, és nincs bemocskolban már. És hát, ugye mi lelkészek azért elég sok ilyen esettel találkozunk, amikor bizony valaki úgy jön össze, hogy úgy jön ide, hogy teljesen sáros, teljesen, és egyik ágyból be, másikba ki, egyikből ki, másikba be, és váltakozva, és stb. Nagyon nehéz, de hirdetjük, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Sokan azt mondják, hogy nem kell ahhoz a papír, szeretjük egymást, nem kell a sok költség, mert így is szeretjük egymást, viszont nekem valaki azt is mondta erre a kérdésre, hogy te miért nem kötök házasságot, és nyíltan megmondta, hogy azért, mert így könnyebb kidobni. Könnyebb kidobni. Tehát azért, szóval lehet, hogy azt mondja, hogy szeretjük egymást, na de a tudat alatt, ugye, lehet, hogy az van, hogy hát így nem kell, vagyonmegosztás, bírósági tárgyalás, gyereket, ha esetleg gyerek van, ez az, hanem így könnyebb kidobni. És majd elrendezzük a dolgokat. Hát, nehéz, testvérek. Lehet, hogy szeretik egymást, de a házasság azt jelenti, hogy felelősen kitartok mellette egy életen keresztül, ezt Isten és emberek előtt megfogadom, kérem Isten áldását, mert magamtól nem megy ez sem, ha nem jön segítségre. Bevonja a gyülekezet örömébe, bevonja a család, a gyülekezetet az örömbe. Ez az egyházi házasságkötésnek a célja, hogy a család bevonja a gyülekezetet az örömbe. Ne csak a temetésen vonja be, amikor temetni kell. Vannak olyan családok, amikor temetni kell, akkor kell az egy, ugye? De mikor esketni kell, akkor is vonja be az örömbe is. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal ide alapján. Homoszexualitás. Most Franciaország engedte meg törvényében, hogy hírekben lehetett hallani a múlt héten, hogy Francia 14. országként ő is megengedte, hogy, és már megtörtént ugye az első házasságkötés, tehát pro kontra, mert azért ellentüntetés is volt, és óriási rendőri felügyelettel, tehát ez azt jelenti, hogy még azért vannak emberek, akikben van ellenérzés, mert legalább ellentüntetés, meg rendőri felügyelettel kellett tenni. Na most nagyon sokan próbálják azt lenyeletni, azt a békát velünk, hogy a homoszexualitás az betegség. A Biblia azt mondja, hogy bűn. Tehát ezt már úgy tudom, hogy genetikusok se írják alá, hogy mert valaki így születik, meg valaki úgy születik. Testvérek, minden ember bűnösnek születik, ebből kell kiindulni. És nem az, hogy homoszexuális született, vagy mi, és amit mi tanítunk, a református dogmatika tanít, amit mindig ki kell emelni, amikor bűnről beszélünk. Mert a római katolikus dogmatika talán azt tanítja csak, hogy loptál, csaltál, hazudtál, paráználkodtál. Mi még emellé kettőt hozzáteszünk. Nem két bűn, hanem az, hogy a bűnnek van gyökere, ugye? Tehát így mondjuk, hogy a bűnre való hajlam ott van bennünk, és a bűnnek van következménye. És Jézus Krisztusnak a szabadítása az arra vonatkozik, hogy megszabadít a bűnből, mert megszabadít a bűn következményétől, nem megy az ítéletre, által ment halálból az életre. De a bűnre való hajlam, mivel a mi óemberünk ott marad bennünk. De erre meg mit mond Jézus? Az, hogy ezzel ellen ne harcoljatok, vegyétek fel a harcot. Ugye? Kátéba is benne van talán a bűn, a világ és a saját testem ellen. Ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Ez a bűnre való hajlam csak a halálunkor tűnik majd meg. Ugye ott elvész a test. Mert a test vitézkedik a lélek ellen. Tehát itt először is a Róma 1-et tesőnek kell olvasni. A Róma 1-nek a végén Pál apostol nagyon világosan beszél erről. A fajtalankodásról. Egyébként Mózes könyvében már benne van. Tehát csak annyira, hogy mennyire nincs új. Mert azt mondják, hogy azt mondjuk sokszor, hogy ma egy pervers világban élünk. Hát a Mózes már rendelkezett ugye az állatokkal való közösülésről. Tehát nem az, hogy ma egy pervers világban, meg szabados világban, meg bocsánat, inkább elszabadult világban. Hát az Ószövetségben se volt. Már akkor se volt külön, nem? Ha ott Mózes rendelkezik arról, vagy Isten rendelkezik arról. Tehát sajnos a homoszexualitásról azt kell mondanunk, hogy bűn, mindenkiben ott van a bőre való hajlam, hát csak valakinek az ital felé nagyobb, ugye, gondolom, valakinek a lopás felé nagyobb, valakinek a etelé nagyobb, hogy a saját nemét szeresse, de hát mit csinál a szabadúti szákos? Harcol, hogy ne szagoljon ital között. Én a múltkor voltam valakinél vendégségben, és megkínál tokai aszúval. Hát mondom, te, én nem szoktam bort inni, én nem szeretem, de hát ha már tokai aszút bontottál, hát már csak megosztalom. Azért az nem rossz, nem nagyon savanyú ugyanis. A savanyú bort nem szeretem, amit így kerítéseken terem. Egyébként a bort magát nem szeretem, de azért az aszú, hát az nagyon jó. Főleg egyszer valaki egy 6 puttonyos aszúval kínált nem régen, és hát az meg aztán, hát így, ha cukrot szopogatna az ember. Na mindegy, nem a kívánságot akarom felgerjeszteni. Fel van az gerjedve bennünk. És cukorbetegnek nem használ, de hát szoktam mondani, nem mindig azt csináljuk, ami használ. Testvére, azt mondja nekem az illető, aki kibontja a bort. Mondom, te nem iszol belőle? Azt mondja, nem. Apám iszákos volt. Nagyapám iszákos volt. Bennem is ott a hajlam. És én megfogadtam gyerekkoromban, hogy én soha meg nem kóstolom. Csak úrvacsorakor nyújtja bele a nyelvét, de megfogadtam, nem. Hát, szóval megdöbbentett engem ez, igen. És lehet visszagondolni, ha apám parázna volt, ha nagyapám parázna volt, akkor bennem is ott van ez a hajlam. Gondolunk erre? Hogy azért ott van bennünk? Na de ezért mondja Jézus Krisztus, hogy harcoljon. Harcoljon ellene. Majd erről a 9. parancsolatban, ha odáírunk. Válás, el lehet-e válni? Ugye nagy kérdés, megint nem az én területem. Én csak azt az igét szoktam idézni, hogy Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg. Tehát nem az, hogy javasolta, nem az, hogy tanácsolta, hanem engedte meg. De miért? Mert a szívetek kemény. Na de mit javasol az ige? Elveszem testetekből a kőszívet. Tehát nem azt kell kérni, hogy Uram, hadd váljunk el, hanem azt, hogy Uram, adj új szívet, amivel el tudom fogadni a társamat úgy is, ahogy van, azért, mert tulajdonképpen megértem, hogy ő is elfogad engem, ahogy, így van, ahogy én vagyok. Tehát nem azt kell kérni, hogy elválhatok-e, hanem azt, hogy Uram, adj új szívet adj Uram én nekem, nyájas, vidám, felír jó szívet, mely Jézusom te lakhelyed. Ismerjük az éneket. Amely csupán csak te értedék, s véled jár tüntelen, csak véled tüntelen. Na, ott meggyógyulnak a házasságok is, ha valaki ezt komolyan gondolja. Én szerintem. Aztán egyik lelkész kollégám mondta ezt, hogy megjegyeztem, hogy a válás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szenvedő felek ki lehet menteni a házasságból. Hát én hoztál hogy az ártatlanul szenvedő felet. Mondjuk kettőnál mindig a válság, tehát, de azért mégis lehet olyan szituáció, tehát nem akarok most én itt kaptafákat mondani, hogy minden ház, mert nem minden házasság máshogy történik. Minden kapcsolat valami máson úszik el, vagy szakad meg. Én most nem akarok ezekről beszélni, mert lehet olyan helyzet, amikor valaki belekerül úgy, hogy nem tett róla. Ugye? Nem akarok példát sem mondani, mert hagyd ne mondjak példát, de belekerülhet ártatlanul valaki. Az ártatlan felet kimenteni egy elromlott házasságból, egyébként erről beszél az új szövetség is, meg a folytatásáról is, hogy mi majd ennek a folytatása. De azért a házasságot próbáljuk meg helyrehozni. Tehát az az első lépés, hogy lehet-e gyógyítani. Hát a betegnek se az az első kérdése az orvoshoz, hogy doktor úr, hogyan halok majd meg? Hanem azt, hogy doktor úr, mit lehet tenni? Ugye? Nem az az első kérdés a betegnek, hogy hogy halok meg, hanem az, hogy mit lehet tenni? Hát kérdezze meg a pár, hogy mit lehet tenni? Lehet gyógyulni. Mert Jézus Krisztus azért, ne felejtsük, hogy szabadító. Ő azért, hogy szabadítson. Ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Persze nem mehetünk bele részletekbe, mert mi van, ha az egyik hívő, a másik nem. Ha az egyik parázsaságba esik, a másik erről úgymond lehet, hogy nem tehet. Tehát nem megyek bele részletekbe. Általánosságban Mózes megengedte, azt mondja, szívetek keménysége miatt gyógyulni belőle. Mi történik? Aztán a felemás igáról néhány dolgot azért szeretnék. Hát úgy látom, itt a legtöbben már a házasságnak azért vagy benne vannak, vagy utána vannak, olyan értelemben is, hogy özvegyek talán. De mit képviseljünk? Megint csak a családunkra nézve. Mert ugye, hát majd egy házas körön fogok erről beszélni, de ugye megvan az elmélet, meg megvan a gyakorlat. Én még a gyakorlatban csak úgy most kezdek benne lenni, mint apa, hogy a gyermekeinek a kapcsolatai meg egyebek. Tehát nem, mikor azelőtt voltam, csak az elméletet tudtam, mert majd a gyakorlat aztán lehet, hogy más fog mondani, megint csak nem. Viszont két dolgot feltétlenül érdemes megemlíteni. Ugye a Biblia megkülönbözteti azt, hogy ha hívőként köt házasságot, akkor hitetlennel ne kössön. Mert ne éljetek fele már higában. Ha viszont közben tér meg, mert ilyen is van, hogy már házasságot kötött, de a házasság alatt ő megtért az egyik fél. És akkor Pál elmondja, hogy ne bocsássa el a házastársát, hanem éljen úgy, hogy igenélkül is megnyeressen. Legyen jó példa előtt, hogy a házastárs is megkívánja. Ugye nekem nagyon szép a Malakiásban van az az ige, hogy 10 ragadnak majd bele egybe, hogy hagyd menjünk veletek, mert látjuk, hogy veletek van az. A gyülekezetnek ez a célja, hadd menjünk veletek. Mert látjuk, hogy veletek van az Isten. Éljen úgy, ugye? Ne bocsássa el. A másik, ne kössön házasságot hitetlen a hívő. Miért? Mert elhajtják szíveteket az Úrtól. Ravasz László mondta azt a mondatot, most jutott eszembe, ezt nem írtam fel, de hát ezért ilyen hosszú, mert sok mindent nem írtam fel, ami eszembe jutott. Ravasz László mondta, hogy ha hitetlennel kötök házasságot, vagy esetleg olyannal, aki nem azt hiszi, amit én, vagy a hit öli meg a szeretetet, vagy a szeretet öli meg a hitet. Ravasz László, nagyon érdekes. Van egy ilyen kis füzete a házasságról. Ha valaki meg tudja szeretni, érdemes. Na, ezt ő mondta, hogy vagy a hit öli meg a szeretetet, nagyon sokszor, tehát nem általános, nem minden házasságnál, vagy a szeretet öli meg a hitet. Tehát azért, mert szeretem, ezért én lejjebb adom, vagy mert én ragaszkodom nagyon hozzá, ezért meghal a szeretet. Tessenek megnézni, hogy bizony én ismertem sok ilyet, aki hozzáment egy hitetlenhez, hívőként már, és bizony nagyon sokszor az történik meg, nem az, amit a Biblia ajánl, hogy ők térjenek meg hozzád, de te ne térjél hozzájuk, hanem az, hogy ő tért hozzá, és lejjebb adta, és lejjebb ment. Ne történjen meg, de ilyet is lehet. Elhajtják szíveteket az Úrtól. Nekem nagyon szép az éneket énekéből az az ige, hogy felkelek és bejárom a várost, és megkeresem, akit lelkem kedvel. Hívők, fiataloknak szoktam mondani, hogy így kössetek. Így nézegessetek lányok vagy fiúk után, hogy bejárom a várost. Ott a város az Isten népét jelentette. Bejárom az Isten népét. Tehát nem a diszkóban keresem, nem a körhintán, nem az óriás keréken, vagy másút, hanem először is itt próbálom keresni a gyülekezetben. Vagy az Isten népe között, Isten hívő népe között. Igen, 8. parancsolat, nem, már be kellett volna fejezni. Gyorsan, ne lopj! Valószínűleg eredetileg emberrablásra vonatkozott ez a parancsolat. Sok jelentése van. Itt Isten nem a magántulajdon védelmét helyezi előtérbe, hanem én itt fogom a tulajdon védelmét. Mert a magántulajdonról azt mondja a Biblia, hogy az Úré a föld és annak teljessége. Tehát ilyen értelemben nincs magántulajdon. De van, amit nekem ide ad az Isten. Hát nem a magántulajdon védelme. Mert magántulajdon nincs. Ha komolyan vesszük az igét, hogy az Úré a föld és annak teljessége. Sáfárságra kaptam mindent, el kell vele számolnom. Na most a régiek úgy mondták, hogy megkülönböztetünk vastag és vékony lopást. Na ezzel mit értsünk, mit tetszene gondolni? Érdekes, hogy 300 évvel ezelőtt hogy gondolkodtak a régiek, hogy van vastag lopás, meg van vékony lopás. Na én inkább így fordítanám, hogy van nyílt lopás, és van titkos lopás, és a heidelbergi KT-t meg is engedi nekünk, mert azt mondja a lopás kérdéséről, hogy Isten megtiltja, hogy valakinek a tulajdonát akár erőszakkal, ez a vastag lopás, akár a jogosság láttata alatt, ez a vékony, tehát a titkos lopás, a jogosság láttata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, és akkor mind például hamis súly, mérték, árutik, pénz, stb. Hát megint csak mondok két példát, aztán megkülön. Tehát a nyílt lopás az, hogy valakitől eltulajdonítom, elveszek valamit nyíltan. Ugye ez a nyílt lopás. Viszont a titkos lopás, amely tulajdonképpen a kívülálló szemében úgy látszik, hogy ez jogos. Ez jogos. Például ilyen volt a privatizáció, egy ilyen titkos lopás. Mert a jogosság láttata alatt, például, mondok egy példát, 300 millió forintos gyár. Ezt eladták 30 millióért, és abból az állam adott 28 millió vissza nem térítendő munkahely teremtő támogatást. És magyarán a fickónak, aki ebből fog élni, 2 millióba került. Tehát ez a vékony lopás a Biblia szerint. Mert ez a jogosság láthatta, mert minden hivatalos, úgymond, pecsét, aláírás, pénz, és hogyha azt mondja rá, hogy ez most 30 millió, hát két szerződő fél. Ha én azt mondom Feri bácsinak, hogy Feri bácsi azt mondja nekem, hogy a nyakkendőjét eladja 10 millióért, erről írunk egy papírt, hát ez a jogosság láthatta alatt. Nem veszem meg ne félj 10 millióért. 9 fél megkapom. Értük? Na de nem jogos, mert én annyira adom el, amennyire akarom. Ha az megveszi, mert bocsát, olyan bolond, akkor jogosság láthatta alatt. Van róla papír, de a Biblia azt mondja, hogy nincs értékben az áru az értékével. Tehát még ezt is nézi a Biblia, hogy tetszenek érteni? Hogy egálban van-e, vagy arányban van-e az áru meg az értéke? Éppen ezért mondja, hogy ne kérd többet az áruért, ne kérd többet. Ugye? Szerelőt nem lehet úgy beengedni a lakásba, vagy mesterembert, hogy előtte ki nem kötjük, hogy mennyi lesz. Mert utána rámegy, kivehetjük a temetési pénzünket is, meg a sírkőletes pénzünket is. Nincs. Mert úgyis be akar csapni. Mondjuk én találkoztam olyan a régi gyülekezetünkben, egy vállalkozó valaki sok mindent csinált, és nem akart becsapni. És mondtam, hogy hát ez így nagyon megdöbbentett. Nem, előre kell tudni, mert azt jelenti, hogy ne kér többet, mint amennyi jogos. És azt mondja, hogy ne is akarj valamit áron alul megszerezni, mert az is lopás. Tehát ne is akarj valamit áron alul megszerezni. Velem előfordult, én szeretek alkudni a piacon. Főleg Nyíregyházán, mikor még régi világunkban, ugye a kisbuszt meg kellett pakolni káposztával, kartiollal, mert nagy volt a család. Ugye 70-en voltunk, 75-en, és nagy volt a család, meg kellett pakolni a kisbuszt. Sokszor ugye lealkudtam, mert hát az ember elalkuti, és volt úgy testvérek, hogy nem volt képem alkutni. Mikor valaki azt mondja egy zsák káposztára, hogy mit tudom, 20 forint kilója, hát ebből már mit alkudja el? Isten megszólalt, hát ebből már mit akarsz lealkudni? Bár az asztalosom azt mondta, hogy Géza, ha neked azt mondanám, hogy 1000 forint, vagy azt mondanám, hogy 0 forint, de még abból is lealkudnál valamit. Persze, de ne akarjam áron alul, tehát ne a másikat becsapni. Ez a vékony lopás. De a hajlam ott van a szívünkben. Tehát ne akarjak áron alul, de áron felül se. Legyen értékben. Hát ide tartozik vas vékony lopás. Ugye, én a régi munkahelyünkön, ahol 30 dolgozó volt, hallatlanul kivoltam, ha valaki munkaidő, 8 óra volt a munkaidő, de abból 2 órát telefonált. Megtiltottam. Lopod a munkaidődet. Ahogy a gyerek fel. Mit érdek, hogy a gyerek felkelte? Bocsánat, ment a vécére. Hát majd elvégzi a 20 éves gyerek, tudja, mikor kell vécére menni. Hát mi történhet olyan nagy dolog? Tegyétek le a telefont. Na hát ugye aztán volt olyan világ, amikor ezt valaki a munkahelyi telefonot tette, mert otthon nem rendezett el semmit, valaki azt mondta, hogy neki két fizetése van. Egyik, amit a munkahelyről kap, másik, amit telefonál a munkahelyi telefonon. Szóval vannak ilyenek, a Biblia ezt nevezi vékony lopásnak. Mert lehet, hogy nincs megtiltva. Mert lehet, hogy nincs benne a szabályzat, hogy nem szabad telefonálni. De ezt nevezzük ugye úgy, hogy tulajdonképpen békonylopás. Vagy egy jársági gyerek mesélte nekem, hogy ők, mikor leadták a hízó bikát, hogy adták le a bikát. Hát ezt addig, míg el nem kapták őket, mert ugye ezt kell kérdezni. Na mit gondolom, hogy adták le? Nem, nem. Először megetették sós takarmánnyal, utána ugye először nem adtak egy kicsit vizet neki, megetették sós takarmánnyal, sós abrakkal, utána egy-egy marha 30-40 liter vizet meg tudott inni. Na, hajtották a mérlegre. Mert az annyival több. Na mondjuk megint nem lehet az a jogosság látszata alatt, ugye? Mert nem volt, hogy ne itasd meg a marhádat, mielőtt leadod. Ez nem, nincs karanyban. Hát, hogy 30 liter vizet iszik? Hát szegény, szomjas volt. Ugye? Szegény, szomjas volt. Értjük, hogy mi. Na hát vannak még praktikák, ugye? Némelyeket a tévé is bemutat, még mind a mai napig. Ugye mutatja a tévé ezeket a praktikákat. Hát még néha a politikusaink se hát mentesek ez alól, hogy valamit ki ne találjanak, hogy lehet kitalicskázni. Ugye például egy szerződéssel, hogy vizsgáld a Katica Bogarak nemi életét. És akkor erről egy 10 oldalas tanulmány 20 millió forintért csinálj meg, hogy a Katica Bogarak hogyan élnek. Na mindegy, a jogosság látszata alatt, kezdenek érteni, a jogosság látszata alatt. Ehhez, mit mond a KT? Ehhez kell venni minden szösvénységet és tékozlást. Ide sorolja a Biblia. Lopáshoz. A fösvénység meg a tékozlás. Igen, mert a fösvénység azt jelenti, hogy nem adom oda, ahova kellene. A tékozlás meg az, hogy nem odaadom, ahova kellene. Ugye? Csak egy szót változtatunk meg. A fösvénység az, hogy nem odaadom, ahova kellene. A tékozás, nem adom oda, ahova kellene, amire az Úr akarja, hogy adjam. A tékozás pedig nem odaadom, ahova kellene. Nagyon világos, ugye? Fösvénység, tékozás. Megdöbbentő, hogy emberek néha, tehát mentsen meg bennünket, Isten, magamat is oda veszem. Mentsen meg Isten egyrészt a fösvénységtől, másrészt pedig a tékozástól. Mert vannak olyanok, akik nem tudnak lefeküdni, így írta valaki, hogy nem tud lefeküdni, ha egy dollár még marad a zsebébe. Hát vannak, akinek el kell költeni. Mert, és ugye egy rokonom mondta, hogy hát keresett 1000 dollár, de költött 1200-t. Ugye? Na most az se jó viszont, ha valaki állandóan csak úgy ismerik, hogy ez fösvény. Mert az általában az a tapasztunk, az Úrral szemben is az. Az Úrral szemben is fösvény. Nem, a fösvény szereti a pénzt, az a baj, nagyra becsüli, bízik benne. Cél lesz számára a pénz, és nem eszköz. Mert a pénz az eszköz ahhoz, hogy éljek. És nem az a cél, hogy pénzem legyen, hanem az, hogy éljek, hogy életem legyen. Nem a gazdagság a bűn a Biblia szerint. Ezt szeretném kiemelni, mert a múltkor megdicsért Balczó András atyánk fia, hogy Géza, azt szeretem benned, hogy te nem szapulod a gazdagokat. Itt a templom mindig együtt megyünk be, mert ő mindig beszélget addig, míg a harangja el nem hallgat, és már szalad, tehát ő tud szaladni még, ugye, tud szaladni, mert gyakorolta életében, és akkor mindig együtt megyünk be, és mindig egy-egy szót váltunk vasárnap, és azt mondja nekem múltkor, azt szeretem benned, hogy nem szapulod a gazdagokat. Hát a gazdag legyen neki! Na most így van, a Biblia azt mondja, hogy nem a gazdagság bűn, hanem a gazdagság kívánása a bűn. Tehát más. Nem, a gazdagság nem bűn. Bár lennének a mi egyházunkban jó gazdag emberek, akik arra a célra fordítják a gazdagságukat, amire Isten adta nekik, vagy abból adnának, ugye olyan célra is. Nem a gazdagság bűn, testvérek. A Biblia sehol nem mondja. A gazdag nem azért került a pokolba, mert ő gazdag volt, hanem azért, mert semmibe vette az Isten törvényét. Erről most nem beszélek. Tehát mind a kettő, a gazdagság, ha vágyom rá, tékozlás, nem odaadom, ahova kellene. Emlékszünk Jézus tanítványai, milyen, hogy felrettentek, hogy mire való ez a tékozlás. Ugye? El kellett volna szegényeknek adni. Jézus erre mit mond? Szegények mindenkor lesznek veletek. Ezt azért mondom, mert sajnos vannak olyan helyek, ahol minden ilyen tékozlásnak számít. Nem, ezt Jézus mondja meg, hogy mi tékozlás. Ezt Jézus dönti el. Hagyjátok, mert temetésemre nézve cselekedtek. És egy évi kereset, egy napszámosnak egy évi keresete, Jézus haján lecsurog a feliszta höz. Ez fékozás. Ugye? Van akiknek olyan a beállítottságuk, hogy minden ilyen tékozás. Nem, mert ezt Jézus mondja meg. És az, ha a templomon mondjuk részborítás van a tetőn, és nem kátránypapír, és valaki azt mondja, hogy jó a kátránypapír is, mert azon se esik be az eső, nem mi mondjuk meg, hogy mi a tékozás, hogy jobb lett volna a szegényenek. Mert nálunk is vannak olyanok, akik csak abban tudnak gondolkozni, hogy ebből lehetett volna venni két defibrillátort. Ezt mindig Jézus mondja meg, hogy mi a tékozás és mi nem. Tehát ezzel vigyázunk, nem én határozom már meg. Mert akkor úgy járunk, mint a tanítványok. Szemlélet kérdés, lelkiség kérdés. Mit mond az ige? Ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. De, és jön a parancsnak a pozitív kicsengése, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Nem? Tehát ne elvegyél, hanem azon gondolkozz, hogy mit adhatsz. Mert a bűn az, hogy mit vehetek el. Az új élet az, hogy mit adhatok. Valaki azt mondta, egyszer felírtam egy ilyen mondatot, ha olyan pénzt kapsz, amiért nem dolgoztál meg, gondolj arra, hogy azért valaki megdolgozott, csak nem kapta meg. Ez is érdekes. Ha olyan pénzt kapsz, amilyen nem dolgoztál meg, gondolj arra, hogy azért valaki megdolgozott, csak nem kapta meg. Jó. A 111. kérdés azt mondja, hogy meg ne károsítsam fele barátomat, hanem fele barátom hasznát előre mozdítsam, javamra legyek, segíteni tudjak neki. 9. parancsolat, ugye, ne tégy hamis tanúbizonyságot. A hazugság a vérünkben van. Tehát megint csak ott van a vérünkben. Ebben melengetett anyánk, bennünket és ebben születtünk testvérek. Ez abból adódik, hogy az akkori parancsolat íródásakor két tanú állítására el lehetett ítélni bárkit. Bármilyen büntetésre, tehát nem volt még úgynevezett bizonyítási eljárás, nem vettek új lenyomatot, ugye? DNS-t nem tudták kimutatni, hogy tényleg ő követte el, mert ott a DNS-e. Ugye Mózes ezzel nem foglalkozott, nem tartott ilyen laboratóriumot fenn, igaz Gábor? Gondolom, te is ezt vallott, hogy még akkor nem tartottak ilyen laboratóriumokat, még mozgó laborat és a pusztai vándorlás alatt. De nem volt bizonyítási eljárás. Két tanúzására el lehetett ítélni. Na most a parancsolat azt mondja, ahhoz, hogy az élet, a házasság tulajdon védve legyen, szükség van a jó jogrendszerre. Ha nincs megfelelő jogrendszer, meginog a társadalom. Bizonytalanná válik az élet. Például, amikor a tanúból ugye kihúzza, ja bocsánat, ez az ítélet. Ugye, mikor kihúzza, hogy Pelikán Eftás mit olvasson fel, tetszettek látni, és akkor azt mondja neki, hogy virágát, ez az ítélet. Ja, bocsánat, ez az ítélet. Tehát ahol nincs megfelelő jogrendszer, ott meginog a társadalom. Hát nem tudom, hogy ma hogy van, de múltkor valaki azt mondja nekem, hogy egy perre készülve valakinek azt mondja, te minden bíró az ismerőse. Vesztett ügyen van. 2013-ban. Ha nincs megfelelő jogrendszer, nem akarok példákat mondani, de nekem is vannak kétségeim, meginog a társadalom. Tehát régen igazságot szolgáltatott a király és a próféta is. Ahol a jogszolgáltatás igazságos, ott béke van. Isten azt akarja, hogy az igazság érvényesüljön, gyűlöli a hazugságot, és szereti az igazságot. Ha a hamis tanút leleplezték, ugyanazzal büntették, mint akit elítéltek a tanú bizonyságára az Ószövetségben. A KT kitér arra, hogy rágalmazás, felelőtlen beszéd, szidalmazás, kárhoztatás, pletyka, tehát a Jakab apostol leveléből jusson eszünkbe a nyelv bűnei, el ne hagyja a mi szánkat. Bíróságnál ugye hamis tanú lehet a bíró is, tehát ne csak a tanúkra gondoljunk. Hamis tanú lehet a bíró is, írják a régiek, ha például nem fordít elég időt az ügy kivizsgálására. kedvezésből, vagy mert lefizették, tehát példabeszédek könyvében, 5 Mózesben olvasunk sok igét. Lehetnek a vádolók, hamis tanúk, akik vádolnak, mint például Potifárné, ő is ott. Tehát ő nem tanú, mégis hamis tanú, mert hamisan vádol, hogy József ugye mit akart. Vagy ha elhallgatják az igazságot, vagy az igazság kimondását elmulasztják. Az ügyvédek hamis tanúk lehetnek, nem tudom, van-e itt ügyvéd, nem akarok senkit megsérteni, nehogy megkövezzenek. Ha a hamis ügy mentését végzik Rút nyereség okáért, ezt 300 évvel ezelőtt mondta valaki, hogyha az ügyvédek hamis ügy mentését végzik Rút nyereség okáért. Ismertem én is az, aki a maffia ügyvédje volt. Hát nyilván ugye a maffiát védeni az azt jelenti, hogy hamis ügy védelme Rút nyereség okáért. Adjon Isten bölcsességet, ha van itt ügyvéd testvér közöttünk. És ha az ügyvédek az Ézsaiás 5.20 szerint a világosságból sötétséget, a sötétségből világosságot csinálnak. Mondjuk el sokan értenek ma is, politikusaink között is, meg sok mindenki, hogy a világosságból sötétséget, a sötétségből világosságot csinálnak. Efézus 4.25, vessétek el a hazugságot, és mondjatok igazat egymásnak. Kész, vessétek el a hazugságot. Na most a dogmatika beszél arról, hogy mi van az úgynevezett szükséghazugsággal. Erre még érdemes kitérni. Tehát mi van a szükséghazugsággal, mint például az egyiptomi bábák, akik hazudtak, amikor azt mondták a faraónak, hogy mire mi odaérünk? Hát ezek a héber azt mondjuk olyan életerősek, hogy mire mi odaérünk, ugye ezek már megszülnek és eldugják a gyereket, tehát nem tudjuk bedobni a folyóba. Ez, testvérek, a Biblia szerint ugye szükséghazugság. Vagy Ráháb, aki ugye ott hamisságot mond, hogy hol vannak a kémek, hova mentek, merre, ugye? Tehát lényegében ott Ráháb hazudik. Testvérek, nagyon érdekes, én ezt abban látom feloldva, hogy ugye Ráhábot is megemlíti a zsidókhoz írt levél. De testvérek, Ráhábot a hitéért említi meg, és nem a hazugságáért. Ez egy nagy különbség, hogy Isten akkor sem dicséri meg a hazugságot, de megdicséri a hitet. Ha valaki nem a maga mentése, meg a maga érdekében, hanem a másik életének a védelmében kénytelen egy ilyen, így mondom, határ esetben úgymond hazudni, ez nem kegyes hazugság, most ezt felejtsük, hogy ez szükséghazugság, mert kegyes hazugság nincsen, mert vagy kegyes, vagy hazugság. Tehát ezt ne keverjük a szezont a fazonnal, ez hazugság, és Isten a hazugságot nem dicséri meg, de a hitet igen. Tehát Ráhab hitt. Ezt megdicséri. Ez nagy különbség. És hát vannak olyan, amit mi kegyes hazugságnak nevezünk, például amikor a betegnek eltitkoljuk a betegségét. Ugye? Én is voltam úgy, hogy hallottam, hogy valaki vigasztalja a beteget. Fogsz te még a Jancsi lakodalmán táncolni? És amikor én bemegyek, azt mondja, ne tessék, mert itt tudom, nincs itt már kivel beszélni. De még előtt azt mondja, fogsz te még? Nem, ez hazugság. Ugye, mondjuk meg, itt megint az a fontos, hogy hogyan mondjuk meg. Nem mindegy, hogy mondjuk meg. Ugye, fele barátom hasznát, munkálni, ez az alapállás, és még egy nagyon érdekes, hogy megint csak hivatkozom a régi KT magyarázókra, akik azt mondták, hogy honnan tudom még azt, hogy van örök élet. És tudjátok, mit mondtak a régiek? Az, hogy kell lenni örök életnek, mert ott Isten igazsága teljesen tündököl. Mert itt a Földön ne keressük azt, hogy hol az igazság, ugye? Mert hogy sokszor beleütköznek, de majd az örök életben. Lukás 16. Fiam, emlékezzél meg. Most ez vigasztaltatik, te pedig gyötrődsz. Majd az igazság kiderül, ugye? Tehát az örök életnek a régiek azt mondták, hogy az egyik bizonyíték az, hogy Isten igazságossága és igazsága tündököl, és igaz, nem? Abban az ő országában csak igazság lakozik, és nincs hamisság. És a béke országa lesz, ugye? És a jog, az teljesen helyreállíthatik az Isten uralma. Na most még akkor a tizedikről röviden, és hát itt, ha kicsúszunk egy kicsit, hát bocsánat, csúszunk ki. Na szóval itt a 10. parancsolatban pedig arról van szó, hogy a reformátorok azt mondták, és Calvin is emellett volt, hogy a 10. parancsolat összefoglalása a másik 9-nek. Nagyon érdekes, hogy ezt mondták a reformátorok. Ugyanis ne kívánd az idegen isteneket, a másik pedig ne kívánd, vagy ezt telebarátodnak a dolgait. Tehát a kívánság ott van az ember szívében. Nem minden kívánság rossz. A Biblia azt mondja, vannak, amit lehet kívánni. Ugye, kívánkozni lehet az Úr háza iránt. Mint szarvas a forrásrészre, az íge után lehet kívánkozni. Az Úr után lehet kívánkozni. Lehet kívánkozni ugye testiképpen. Hát ha valaki éhes, hát az nem bűnös, hogy enni akar. Mondjuk nekem, nálam ez sokszor megtörténik. Sajnos. De ha valaki szomjas, hát az nem rossz, hogy inni akar. Vagy ha valaki fiatal, hát az nem rossz, hogy szerelmes. Na most a Biblia szerint ugye nem itt van a baj. Hanem az, hogy a gonosz kívánság viszont az, ami az Isten parancsával ellenkezik. A többi parancsolat a véghez vitelt tiltja, ez már figyelmeztet a véghez vitel elejére is, amikor megfogan a kívánság. Tehát a többi parancsolat a véghez vitelt, effektíve, amikor megtetem. Ez pedig azt mondja, hogy vigyázz már csirájában folytsd el. Ugye? Itt a vágy szó azt is jelenti, hogy törekvés, terv, előkészület. Törekvés, terv, előkészület. Ugye? A sztoikusok azt mondták, hogy a bölcs a vágyaktól megszabadulva él. Ez nem igaz. Mi nem ezt hirdetjük, hogy a bölcs a vágyaktól megszabadulva él. Mi nem ezt hirdetjük, hanem azt, hogy a vágyai fölött kell, hogy úrrá legyen Jézus Krisztus. Ugye? Úr ő éltem fölött, szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. Hogy Jézus Krisztus Úr, ez azt jelenti, hogy az én Uram is. Az Úr a vágyaim felett is. Hiszen ott van bennünk a gondolat, az indulat, a kívánság, de ne legyen akarat, amely azzal társul, hogy véghez vigye. Más a helyzet, ha az akarattal egyezik, és véghez viszi. Ezért mondja Jézus, amit idéztem az elején, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, hogy vigyázzatok, mert már az elején is lehet baj, amikor erre gondoltok, mert a szívből származnak a gonosz kívánságok és gondolatok. Nagyon érdekes, hogy ugye ez ott köthetjük össze a többi parancsolattal, hogy valaki ezt mondta, és én ezt mondjuk át is érzem, hogy például a 7. parancsolatban ott van benne, hogy ne parázzálkodj. Hát ez már benne van abban, hogy ne kívánd a másnak a feleségét. Igen ám, de itt egy kis különbséget tehetünk, aközött, hogy miért van a 7. parancsolat, hogy ne parázzálkodj, és nyilván a házasság védelme, és miért van a 10. hogy ne kívánd a te felabarázott feleségét. Én abban is látom az egyik különbséget, hogy lehet kívánni a felebarátunk feleségét azért, mert szeretnék vele hálni. Mondjuk, ez a ne parázzálkodj. És lehet kívánni a felebarát feleségét úgy is, hogy de jó annak megengedi, hogy öt sört igyon el. Hogy az nem házsártos? Bár nem tudom, mert nem vele élek. Hogy az nem nyújtófával vagy sodrófával vár engem? Várja a férjét. De jó lenne, ha. Tehát értjük, hogy a kettő között van egy árnyalat különbség, és én ezt osztom, hogy ne kívánd a fele. Mert az, mit tudom én, szép arcú és szovány. Csak példát mondok. Ne kívánd. Tehát itt a kívánság, mert ez azt jelenti, hogy más módon is lehet kívánni. Hát lehet szexuálisan kívánni, és lehet más módon kívánni valakinek a feleségét. Stb. Na még akkor röviden szerencsejátékokról. A dogmatikák ezt megemlítik, meg az etikák ezt megemlítik, hogy ne kívánd. Hát ki nem szeretne gazdag lenni, ugye? Ki nem szeretné temetni a munkát, mint a hegedűs a háztetőnkben, ugye? Temetném a munkát. Hát ez szerintem a munka temetésére majdnem mindenki nagyon szívesen elmenne, ugye? És miért akarunk igazán gazdag, mondjuk a Lotto 5-ös miért akarjuk megnyerni? Hát azért, hogy másnak nyugdíjba mehessünk. Még akkor is, ha 40 évesek vagyunk, nem? Nem kell dolgozni. Na, a szerencse játékokról mit mond a dogmatika és az etika? Itt az a lényeges, hogy megint csak nincs arányban egymással az érték és a befektetés. Ugye? Tehát kicsit vesztek, de nagyon sokat nyerhetek. Ez az egyik ok. Tehát kis rizikóval sok pénzt szereznénk. Nagyon érdekes, hogy a régiek, megint csak visszamegyek a eleinkhez, például ezért ítélték el, ezt most én külön nem mondtam, de nagyon érdekes, hogy elítélték, így mondják, hogy a mindenféle mondjuk vásári komédiásokat elítélték, a kötéltáncosokat. Tehát minden ilyet, ami az ember kicsábítja, mert elcsábítja a munkától, meg kiveszi a pénzét. Tehát ezeket is elítélték. Én most ebben nem megyek bele, mert itt ülnénk éjszakáig. De vajon nem csábított? Tőlem megkérdezték, hogy tehát bűnlottózni? Hát az Isten igéje szerint azért az a válaszunk, hogy ugye nincs arányban, nem munka. Hát a Biblia azért a keresetet a munkához köti. Hát ha csak az nem, hogy 5x-et tettek. Ha csak az nem munka, mert felmegyek, mert valakinek ez szertartás, hogy ugye mit tudom én, kedden 9 órakor bemegy a lottózóba. És a szertartás, hogy kitölti. Nincs arányban a munka és a jutalom kérdése. Másrészt pedig azért minden szerencsejáték mögött az van, testvérek, hogy nem vagyok megelégedve azzal, amin van, ettől több kellene. És akkor megmagyaráztuk magunknak, mert én annyi ilyen lottó ötös várományostól hallottam, hogy ha megnyerném, még nekünk bármilyen építkezésünk volt otthon, ugye mindig, ha megnyerném, én az egészet kiszatároztatnám, templomot, gyülekezet, felépíteném az egészet belőle, hogy ha megnyerném. Nem kívánom senkinek. Aztán mindig elhangzik a szerencsejátéknak, kinek kedvet fortuna Isten asszony. Tehát azért ezek ez is megdöbbentő, hogy ettől függ, hogy kinek kedvet fortuna Isten asszony. Tehát ott van a szívünkben a kapzsiságnak a vágya. Ott van a szívünkben. Isten azt mondja, hogy keressétek először az ő országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. A 2 Korintus 9:8-ban pedig azt mondja Pál, hogy adja meg az Úr, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Hát nem elmondhatom magamról. Uram, minden szükségessel rendelkezem. És a 2 Krónika 25:9c-ben azt mondja, ugye Amáziának a próféta, hogy az Úr neked annál sokkal többet adhat. Mikor Amázia, na de mi lesz a 10 000 talentum ezüstön? Azt mondja, az Úr neked annál sokkal többet adhat. Adhat, de az Úr adjon. De az Úr adjon. A hívő ember azt várja, hogy az Úr adjon neki. Na most ugye ez attól függ, a kívánság önmagában nem bűn, az etika szerint, mert arról nem tehetünk. Tehát Ákán nem tehetett arról, hogy meglátta a babiloni köntöst. Ákán arról nem tehetett. De arról, hogy elvette, arról már igen. Mert 2 dolgot mondunk, az egyik az, hogy ne dédelgessük magunkban a kívánságot, és ne hajtsuk végre. Tehát nem a kívánság a bűn, hanem az, hogy ne dédelgessük, és ne hajtsuk végre. Befejezem azzal, szeressük azt, ami akaratával egyező. Éljünk tetszésére, a bűnt gyűlöljük, az igazságban gyönyörködjünk, mert ő maga az igazság.
Hát egy kicsit elhúzódott, kedves testvérek, itt most a lendületes előadáson azt gondolom, hogy, és magyarázat, én javasolnám azt, hogy ne tartsunk szünetet, és jöjjenek a kérdések, amennyiben még nagy tiszteletű lelkipásztor bírja, meg itt is bírjuk. És tehát a kérdések jönnek, utána pedig egy imádsággal zárjuk, és egy énekkel a mai összejöveteljünket alkalmunkban. Kinek van kérdése?
Ahogy szóval jön, hogy a kívánság nem bűn. Vajon miért?
Hát a kívánság azért, szerintem azért nem, mert, illetve szóval nem mondhatom, hogy nem bűn, ez azért nem tartozik oda, mert hogy akarattal károsulva válik ez, mert arról sokszor nem tehetünk. Ugye? Tehát az, hogy az emberben ott van, az valamilyen kívánság, attól nincs ember, én inkább úgy mondom, hogy nincs ember, akinek ne lett volna valamikor gonosz kívánsága. Mert azért a mi agyunkon is átsuhan, ugye, a kívánság. De azon nyomva, ha harcolok ellene is lehet.
Jézus azt mondja, én azt mondom nekik, aki a szívében megfogad, az van bűn.
Mert megfogad. Mert megfogad. Tehát megfogad, amit Feri mond, ugye Luther, igen. Igen,
hát,
én azt mondom, hogy
megfogalmán
tűri. A kívánság pedig megfogalmán tűntől. Tehát gonosz kívánság okáért, az igen, ahogy Jézus mondja, hogy asszonyra tekint, gonosz kívánság okáért. Tehát ott már Jézus szerintem arról is beszél, hogy az ember, ha déde, ezt magában azért forgatja. Tehát ezt nem kell magunkban forgatni. Az igét azt igen, azt lehet, de ezt nem kell magunkban forgatni. Kívánság azon nyomban elzárni. Én így látom. Így gondolom. Feri bácsi.
Pontosan. Most itt valaki idézni akart a Luthert. Én nem találtam Luthernél, de állítólag ő mondta. Arról nem tehetek, hogyha
igen,
fejem fölött, de a fészkete a rajta, mert arról tehetek. Tehát, hogy ne forgassam magamban. És én azt gondolom, hogy ez nem csak a szexuális kívánságra vonatkozik, akár az erésre, vagy bármire élet minden területén. Mert vannak alapvető szükségleteink, és azt jelzi a szervezet, az éhséget, a szomjúságot, vagy hát azért kell a simetrikus ember meg tudja könnyedülni a csalakanyagoktól, és kíván kimenni oda, ez jó. Hanem, ami, emlékszem, hogy az előadásban volt egy ilyen megfogalmazás, ami Isten parancsával ellenkezik az.
Igen.
Tehát az nem ellenkezik Isten parancsával, hogy egyet van. Az, hogy a más házára, a feleségére, vagy akármire áhítozzam, az ellenkezik Isten parancsára.
Két igét azért olvassunk, a Róma 7-ben olvassuk. Azt mondja, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná ne kívánt. Tehát ugye legyünk tisztában azzal, hogy van kívánság. A kívánságot se ismerném, azt mondja itt Pál, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánt. A másik pedig a Galata 5.24, akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Tehát nem arról van, hogy a kívánság lenne bűn, hanem az, hogy ezt is Jézus Krisztus uralma alá tegyem.
De az, hogy kívántam és kerestem, hogy megtaláljam a páromat,
igen.
Hát bűnös kívánság volt? Nem volt az bűnös kívánság. Én is nem tudom, megadta.
De kérdezik, amit mondok át, és azt mondja, hogy az Isten egy parancsolata ellen sem legyen bennünk kívánság. Tehát az, ami az Isten parancsáról megegyezik, az nem bűn. Az a kívánság, hanem az a bűn, amikor az Isten parancsolata ellen van a kívánsága.
Igen.
Én az ötödik parancsolatot ér még egy kicsit vissza, hiszen egy írásom, amelyben kifejtettem, hogy itt lehet esetleg nyomon követnek, hogy a nemzet szeretete, a vazat szeretete benne van, hiszen hosszú ideig azon a földön, amelyet elmondtam. Úgy? Különösen mostani is nagyon pedig látom is felén hozzá, hogy ezt szóvá tegyem. Tényleg a nemzetek ugye, azok megmaradnak, és ez az együtt levő közösségünk, ahol együtt tudjuk Istenben, hát az egy házunk belül tudjuk ezt megtenni. És éppen ezért nagyon fontos szerintem, hogy ezt komolyan vegyük az ötödik parancsolatot is. Tehát értem, hogy is az a szeretetnek a gondolatát.
Ha ezt szabad valamit hozzáfűzni, én azt mondom, hogy ezt a parancsolatot sokan félreértik, amikor a hosszú élet titkát látják benne. Nem erről, hanem arról, hogy a hosszú gyerekét azon a törvényben, hát hogyha mi nem tiszteljük azt, hogy István király vagy Mátyás király vagy Kossuth Lajos, akkor nincs jövőnk a Kárpát-medencében. Tehát ápolnunk kell
a múltunkat, a vörös magunkat.
További kérdése? Hát amennyiben nincsen, akkor köszönöm szépen ezt az aktivitást, köszönöm szépen, amit már tiszteletükre elmondott, és akkor egy imádságot, áldást és egy éneket javaslok, és azzal fejezzük rá alkalmunkat. Urunk, hálaadással köszönjük neked, hogy elénk adtad a te igédet. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Áldunk téged, hogy munkálkodsz azon, hogy ez így legyen, és segíts a törvénnyel is abban, hogy belássuk, magunktól erre nem vagyunk képesek. Segíts a törvénnyel, hogy belássuk, a bűn sarában élvelen, a jóra lelkem képtelen, és állandóan könyörgünk, hogy éppen ezért fogadj el bennünket. Adj erőt a harchoz, amelyet harcolnunk kell a test, a világ és az ördög ellen. Add, hogy ne gerjedjenek bennünk bűnös kívánságok, ne párosuljanak azok akaratunkkal, és ne legyen abból cselekvés, véghezvitel. És ha még mindez meg is történik, segíts, hogy legalább bűnbánat kövesse, mert mi csak takargatni szeretnénk a vétket, vagy másra hárítani. Engedd, hogy úgy járuljunk eléd, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok, vétkem oly mély már, mint a tenger. Mentségért hozzád fordulok. Könyörülj meg rajtunk, hogy a lélek szabadságában élve tudjuk végezni küldetésünket és feladatunkat, és élni hívő életünket. Áld meg gyülekezeteinket, ahonnan jöttünk. Engedd, hogy legyen kisugárzás a gyülekezeteinknek, hogy a szeretet és az egység képét tudjuk mutatni, és ne csak mutatni, hanem élni is, és valóságosan felmutatni. Hogy vágyakozzanak az emberek a közösségeinkbe, hogy új életet találjanak, és újjászülethessenek a te lelked és igéd által. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a hétvégét is, kérünk, hogy áld meg a vasárnapi ige szolgálatokat templomainkban, áld meg a te népedet ezen az egész földön, és köszönjük neked azt a csodát, hogy van néped, annak ellenére van néped, hogy olyan sokszor megbánt téged, és köszönjük, hogy ezt a néped kegyelmesen hordozod, és beviszed majd az ígéret földjére, a mennyei hazába, ahol már szabadon dicsérhetünk, és énekelhetjük Mózes és a bárány énekét. Áld meg a mi életünket, szeretteinket, családjainkat, kegyelmedből. Amen. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban. Amen. Énekel érjük. Testvérek, megkérdezem, hogy az iratterjesztésre van valakinek szüksége, mert akkor szívesen ki tudjuk nyitni, vagy nem úgy jött senki, hogy kellene. Jó, akkor nem nyitjuk ki. Csak lehetőségként felajánlottam. Egyébként nem tudom, hogy tetszenek állni a könyvek tekintetében, de nagyon sokaknak szoktam mostanában ajánlani egy nagyon jó könyve, az a Bernhard Kaiser professzor úrnak az Egyedül Krisztus című könyvét, amely nem olyan túl régen jelent meg, és amely a megszentelődés, újjászületés fogalmával foglalkozik, amit hát évszázadokig sajnos, ami reprezentálunk is félreértett. és félre magyarázott. Na itt nagyon szépen leírja a kálvini reformátori teológia alapján, hogy mi ez. Ezt nagyon tudom ajánlani, ezt a Heidegger könyvet, hogyha valaki nem vette még meg, szerezze be feltétlen és olvassa el. És hát az előbb említett könyvet is, a Dauma professzor könyvét is ajánlom a tisztparancsolatról. És a heideggeri KT-t is, testvérek, ugye volt egy lelkész kollégám, aki minden KT magyarázaton elmondta, hogy tessenek venni, míg be nem zúzzák. Tessenek vinni, még meg nem szüntetik. Hát ennek már a fele tavaly megcsapott bennünket, ugye, megcsapott bennünket, és itt nagy veszélyek voltak ám, ugye, mert nem tudom, tudják a testvérek, például az 1630-as pápai sinaton, nekem olyan szép, ahogy ott megfogalmazták 1630-ban, így fogalmazták meg, hogy a KT tanításait nagy gonddal csepegtessék az iskolákban a tanulók fejébe. Nagy gonddal csepegtessék. Tehát nagy, sokkal gazdagabb a KT, mint ahogy mi azt gondoljuk. Sokkal gazdagabb. Ajánlom most a jubileumi évben is egyébként, itt a gyülekezetünkben minden második hétfőn magyarázom a KT-t, és már két éve mögöttünk van, még egy fél év van. Tehát azért mondom, hogy mi ilyen ütemben haladunk, hogy minden második hétfőn már két éve megy, és még egy fél év hátra van a magyarázatból, és még így sem fogunk a végére érni. És nagyon érdekes, hogy azt kérték a testvérek, hogy ha vége van, mondom, mi lesz? Hát mondom, majd 10 év múlva. Nem, kezdjük előről. A régiek, ugye a mi gyülekezeteinkben kezdték előről, mert azért van 52 úrnapjára felosztva, mert a vasárnap délutáni Isten tiszteleten ezt magyarázták. Ezt magyarázták. Most én 3 héttel ezelőtt Londonban szolgáltam, és ott mondja az egyik atyafi, hogy tudom-e, hogy a Fülöp-szigeteken református gyülekezetek alakulnak. Ezt nem igen tudták a testvérek se, hogy a Fülöp-szigeteken református templomok épülnek. És tetszere tudni, hogy elvitték az igét, de elvitték a KT-t. Hát ezért református, mert, és mondom, elvitték a KT-t, el. Mert hogy Oroszországban alakulnak, azt tudtuk, meg Koreában, ezt tudtuk, hogy az Oroszországban is alakulnak, de hogy a Fülöp-szigeteken, azt nem tudtam. Alakulnak, tehát már 10. református templomot építették fel. Tehát azért csodák vannak, és elviszik a KT-nak az üzenetét. Az oroszok meg azt mondták, amikor ugye a hollandok elvitték, vagy 20 éve a KT-t, oda a heideggeri KT-t, azt mondták, hogy nem hoztátok hamarabb. Hát miért nem? Erre vártunk. Csak nem tudtuk, ki kell. Hát erre vártunk. Képzeljétek. Ott Kijev környékén, úgyhogy Kijevben már megalakult régen a református teológia, hogy lelkészeket képezzenek rá. Hát azért, szóval vannak ilyen helyek, ám gondolkozzunk egy kicsit, hogy, vagy gondoljuk el, hogy vannak ilyen helyek, ahol alakulnak gyülekezetek. Na jó, akkor azt mondtam Andrásnak, hogy azt énekeljük el, hogy Uramisten, siess minket megsegíteni. Mert ha a 10 parancsolatot nézzük, akkor csak ezt kérhetjük. Hogy Uramisten, siess minket megsegíteni.
Uramisten, siess minket megsegíteni. Így nagy büszkénkben, Krisztus.